Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Isaac Bashevis Sanger Naftali a mesemondó meg a Lovasszusz című novelláját Kulka János olvassa fel.
Apja Zélig és anyja Brina sűrűn panaszolták, hogy Naftali fiúk túlságosan szereti a meséket. El sem tudott aludni, amíg édesanyja el nem mondott neki egy mesét. De az is megesett, hogy csak 2-3 mese után hunyt el a szemét. Még, mama, még, követelte. Szerencsére Brina sok-sok mesét hallott anyjától, nagyanyjától. És fuvaros lévén volt mesélnivalója Zéligne is bőségesen. Szellemekről, akik utasnak adták ki magukat, koboldokról, akik éjszakára belopóztak az istálóba, bogáncsot fontak a lovak farkába, manótincset a sörényükbe. Mint a város valamennyi gyereke, Naftali is korán kelt és elment a héderbe. De ő szorgalmasabban tanult, mint a többi gyerek. Hogy miért? Mert Naftali minél hamarabb meg akar tanulni, olvasni. Látta, hogy a nagyobb fiúk mesekönyveket olvasnak, és roppantul irigyelte őket. Milyen boldog is az, aki könyvből tud mesét olvasni. 6 esztendős korában már tudott jiddis nyelven írt könyvet olvasni, és ettől fogva ahány mesekönyvet csak a keze közé kapott, mindet elolvasta. Janovban évente 2-szer megjelent Reb Zebulon a könyvárus, és a vállán hordott zsákból a többi közül mesekönyvek is előkerültek. 2 garas volt darabja, és ám bár Naftali mindössze heti 2 garas zseppénzt kapott édesapjától, apránként összegyűjtötte, és évente jó néhány mesekönyvet vásárolt. Elolvasta Mózes 5 könyvéből is a történeteket, édesanyjáé volt a jiddis nyelvű könyv, meg ugyancsak édesanyja könyvét, a tanulságos történeteket. Amikor Naftali felserdült, édesapja megtanította lóval bánni. Akkoriban az volt a szokás, hogy a fiú örökölte apja mesterségét. Naftali nagyon szerette a lovakat, de nemigen fült hozzá a foga, hogy fuvaros legyen és utasokat szállítson Janovból Lublinba, meg Lublinból Janovba. Könyvárus szeretett volna lenni, aki zsákban hordja a mesekönyveket. Mi a jó abban, ha valaki könyvárus? Kérdezte édesanyja. Hordod azt a nehéz zsákot naphosszat, belegörbül a hátad, a sok gyaloglástól pedig megdagad a lábad. Naftali tudta, hogy édesanyjának igaza van, és sokat gondolkodott rajta, mit csinál majd, ha megnő. Egyszer csak eszébe jutott egy terv, ami okos is volt, egyszerű is. Szerez lovat, meg szekeret, és nem a hátán fogja hordani a könyveket, hanem felrakja a szekérre. Könyvárus nem keres eleget ahhoz, hogy abból maga is megéljen, a családja is, de még a lovát is eltartsa, mondta Naftali édesapja Zélig. Nekem elég lesz. Amikor Reb Zebulon a könyvárus legközelebb a városba jött, Naftali beszédbe elegyedett vele. Megkérdezte, honnan szerzi a mesekönyveket, ki írja őket. A könyvárus elmondta, hogy a könyveket egy lublini nyomdász nyomtatja, és varsói meg vilnai szerzők írják. Sokkal több mesekönyvet is eladhatna, mondta Reb Zebulon, de nem bírja erővel, hogy végigjárja valamennyi várost és falut, meg ki sem fizetődne, ha megtenné. Megeshet, hogy egy-egy helységben csak 2-3 gyermek akad, aki mesekönyvet szeretne olvasni. Azért a 2 garasért, amit megkereshetnék, nem érdemes oda gyalogolnom. Hogy lovat tartsak, szekeret béreljek, az meg ki sem fizetődne. De hát mit csinálnak azok a gyerekek mesekönyvek nélkül? Kérdezte Naftali. Megvannak valahogy, válaszolt Reb Zebulon. A mesekönyv nem kenyér, meg lehet élni nélküle. Én nem tudnék könyvek nélkül élni, mondta Naftali. A beszélgetés során azt is megtudakolta, honnan veszik történeteiket az írók. Először is, válaszolt Reb Zebulon, sok szokatlan dolog történik a világban. Nem múlik el nap, holmi ritka eset nélkül. Meg aztán az írók maguk is kitalálják a meséket. Kitalálják? Hüledezett Naftali. De hiszen akkor hazugok. Nem hazugok, felelte Reb Zebulon. Az emberi agy valójában nem képes valamit csak úgy kitalálni. Néha holmi merőben hihetetlen történetet olvasok, aztán elvetődöm valahova, és meghallom, hogy az a dolog szóról szóra megtörtént. Az agy Isten alkotása, és Isten művei az ember gondolatai, képzeletének gyümölcsei is. Ha valami nem történik meg ma, könnyen megtörténhet holnap. Ha nem az egyik országban, akkor a másikban. A világok száma végtelen, és ami a Földön nem történik meg, egy másik világban megtörténhet. Akinek szeme van a látásra, és füle a hallásra, egy életre elegendő történetet szívhat magába, és továbbadhatja gyermekeinek és unokáinak. Így szólt a vén Rebzebulon, és Naftali csüggött minden szaván. Végül megszólalt. Ha felnövök, elutazom minden faluba, kisvárosba, nagyvárosba, és mindenhol mesekönyveket fogok árulni, akár kifizetődik, akár nem. Naftali még valamit eltökélt, méghozzá azt, hogy ő maga is mesekönyveket fog írni. Jól tudta, hogy ehhez évekig kell tanulnia, és teljes szívvel elszánta magát a tanulásra. Arra is jobban odafigyelt, amit az emberek beszéltek, amilyen történeteket meséltek, meg arra is, hogy hogyan mondják el történeteiket. Mindenkinek megvan a maga beszédmodora. Ha egy nap elmúlt, mondta Naftalinak Rebzebulon, akkor már nincs többé. Mi marad belőle? Egy történet. Semmi más. Ha a történeteket nem mesélnék, a könyveket nem írnák, az ember csak az aznapnak élne, akár az állatok. Ma élünk, mondta, de holnapra a ma már történet lesz. Az egész világ, az egész emberi élet egyetlen hosszú történet. 10 esztendő telt el. Naftaliból magas, vékony fiatalember lett, bőre fehér volt, haja fekete, a szeme kék. Sokat tanult a tanházban, meg a jesívában, és kitűnően értett a lovakhoz is. Zélik kancájának csikaja született. Naftali legeltette, nevelgette. Szusznak nevezte el. Szusz játékos csikó volt, nyáron szívesen hempergett a fűben. Nyihogása, akár a csengettyű szó. Amikor Naftali mosdatta, csutakolta, a nyakát csiklandozta, Szusz valósággal kacagott. Naftali szőrén ülte meg, akár a kozákok. Amikor Naftali Szusz hátán végig nyargalt a piac téren, a város valamennyi leánya az ablakból bámulta. Naftali idővel szekeret fabrikált. Leiptől, a Kovácstól rendelt kerekeket. Naftali megrakta a szekeret a sok mesekönyvvel, amit az évek során összegyűjtött, és lovával, árujával elügetett a közeli városokba. Ostort is vásárolt, de magában ünnepélyesen megfogadta, hogy sohasem fogja használni. Szuszt nem kellett ostorozni, de még pattintgatni sem kellett az ostort. Könnyen és szívesen húzta a könnyű rakományt. Naftali nem igen ült fel a bakra, inkább a lova mellett gyalogolt, és közben mesélt neki. Városról városra utazott. Gyakran megállt a falvakban, és árulta a mesekönyveit. A gyerekek mindenhol szerették Naftalit meg a lovát, Szuszt. Mindenféle csemegét hordtak hazúról Szusznak, krumplihéjat, répát, cukrot, Szusz pedig ahányszor ennivalót kapott, meglendítette farkát, és megrázta fejét, ami annyit jelentett: köszönöm. Nem tud minden gyerek olvasni. Naftali maga köré gyűjtött egy sereg kisgyereket, felültette őket a szekérre, és mesélt nekik. Néha valóságos történeteket, néha kitalált meséket. Akárhová ment, mindenhol hallott meséket. Démonok, manók, szélmalmok, óriások, törpék, királyok, királyfiak, királykisasszonyok voltak a mesék hősei. Naftali szépen mesélt. Nem hagyott ki egyetlen részletet sem, és a gyerekek sohasem unták meg a mesehallgatást. Még a felnőttek is köréje gyűltek. Gyakran vacsorával, éjjel szállással kínálták. Jól tartották Szuszt is. Amikor valaki nem csak pénzért dolgozik, de szereti is a munkáját, az a többiekből is kicsalja a szeretetet. Ha egy gyereknek nem volt pénze könyvre, Naftali odaadta ingyen. Hamarosan az egész környék jól ismerte Naftalit, idővel eljutott Lublinba is. Lublinban Naftali sok különös történetet hallott. Találkozott egy vándorcirkusszal. Megbarátkozott a cirkuszosokkal, és hallgatta érdekesebbnél érdekesebb történeteiket. Meséltek indiai fakírokról, akik mezítláb járnak az izzó szénen. Mások élve eltemettetik magukat, és amikor néhány nap elteltével kiássák őket, éppen és egészségesen bukkannak elő. Elképesztő történeteket hallott Naftali varázslókról, csodaművesekről, akik olvasnak az ember lelkében, és megjósolják a jövőt. Találkozott egy öreg emberrel, aki gyalogosan ment el Lublinból Izrael földjére is vissza. Az öreg a kabbalistákról mesélt Naftalinak, akik Jeruzsálemen túl barlangokban laknak, egyik szombattól a másikig böjtölnek, és megismerik Isten, az angyalok, a szeráfok, a kerubok, meg a szent állatok titkait. Tele a világ csodával, és Naftali erős késztetést érzett, hogy mindet leírja és terjessze falun, kis és nagyvárosban. Lublinban elment a könyvesboltokba. Könyveket vásárolt, de hamarosan látta, hogy kevés a mesekönyv. A boltosok azt mondták, a nyomdászoknak nem kifizetődő, hogy mesekönyveket nyomtassanak, mert igen keveset lehet rajtuk keresni. De hát szabad-e mindent pénzzel mérni? Mindenhol vannak gyerekek, sőt felnőttek, akik mesére sóvárognak, és Naftali elhatározta, elmesél mindent, amit hallott. Ő maga is szomjazott a mesékre, és soha meg nem elégelte őket. Teltek, múltak az évek. Naftali szülei már nem voltak az élők sorában. Sok lány lett szerelmes Naftaliba, és szeretett volna hozzámenni, ő azonban tudta, hogy mesemondásból, mesekönyvek árusításából nem tudna eltartani egy családot. Meg aztán nagyon is megszokta már a vándor életet. Hány mesét hallaz, hányat mesél az, aki városban él. Ezért elhatározta, hogy megmarad az országúton. A lovak általában 21-néhány évig élnek, de Szusz a ritka hosszú életű lovak közé tartozott. 40 évesen már mutatkoztak rajta a kor jelei. Lassabban poroszkált, a szeme sem volt már a régi. Őszbe vegyült Naftali haja is, és a gyerekek nagyapónak szólították. Naftali egy ízben azt hallotta, hogy a Lublinból Varsóba vezető országút mellett fekszik egy birtok, amelyet valamennyi könyvárus felkeres, mert a földesúr nagyon szeret olvasni, és szívesen hallgatja is a történeteket. Naftali megtudakolta, merre van a birtok, és meg is kapta a kellő útbaigazítást. Egy tavaszi napon érkezett oda. Amit meséltek, igaznak bizonyult. Reb Falik, a földbirtokos, melegen üdvözölte Naftalit, és sok könyvet vásárolt tőle. A közeli város gyerekei már hallották Naftali a mesemondó hírét, és elkapkodták valamennyi mesekönyvét. Reb Faliknak sok lova legelészett a mezőn, és Szuszt menten befogadták maguk közé. Szusz már habzsolta is a füvet, a sűrűn sárgáló virágokat. Naftali pedig sorra mesélte történeteit Reb Faliknak. Szép nyári idő volt. A madarak daloltak, csattogtak, csiviteltek, mindegyik a maga hangján. A birtokhoz egy öreg tölgyes is tartozott. Némelyik vastag tölgyfa több száz esztendős is lehetett. Naftali érdeklődését különösen egy mező közepén álló vén tölgy keltette fel. Ilyen vastag tölgyfát még soha életében nem látott. Jókora körben ágasztak el a gyökerei, és látszott, hogy igen mélyre hatolnak. A fa koronája szélesen elterült, és óriási árnyékot vetett. Egyszer csak ráébredt, hogy belefáradt a vándorlásba. Megirigyelte a tölgyfát, amiért olyan régóta áll egy helyben, s gyökerei mélyen Isten földjébe nyúlnak. Életében először elfogta a vágy, hogy megtelepedjen valahol. Meg aztán a lovára is gondolt. Szusz bizonyára belefáradt már abba, hogy mindig csak az országutat rója. Neki is jót tenne, ha a hátralévő néhány esztendejében megpihenhetne. Ahogy Naftali ott állt, és ilyen gondolatok jártak a fejében, homokfutóján felbukkant Reb Falik, a földbirtokos. Megállított a kocsiját Naftali mellett, és megszólalt. Látom, egészen elmerültél gondolataidban. Mondd el, mi jár az eszedben. Ha van türelmed, mondta Naftali, elmondom. Hogyne volna türelmem? Ülj fel a homokfutóra. Kihajtok, s közben meghallgatom, milyen gondolatok foglalkoztatják azt az embert, aki a mesemondásáról híres. Naftali felszállt a homokfutóra. A kocsi elé fogott lovak lassan poroszkáltak, és Naftali elmondta Reb Faliknak élete történetét, meg azt is, milyen gondolatai támadtak, miközben az óriási tölgyfát szemlélte. Elmondott mindent. Semmit sem hallgatott el. Amikor befejezte, Reb Falik megszólalt. Kedves Naftali barátom, könnyen teljesíthetem minden kívánságodat, elképzelésedet. Mint tudod, öreg ember vagyok. A feleségem régen meghalt, gyermekeim a nagyvárosban élnek. Szívesen hallgatok történeteket, és nekem is van jócskán mesélni való. Ha akarod, Házat építhetsz magadnak a tölgyfa árnyékában, és ott maradhatsz, amíg csak élek, és amíg élsz. A lovadnak istállót építetek a ház mellett, és békességben élhetitek le az életeteket. Igen, igazad van. Örökké nem vándorolhatsz. Eljön az idő, amikor az ember szívesen megtelepszik, és élvezi a hely kínálta szépségeket. Naftali szívét nagy öröm töltötte el e szavak hallatán. Hálálkodni akart Repfaliknak, az azonban így szólt. Sose hálálkodj. Sok jobb ágyom, sok cselédem van, de senki, akivel beszélgethetnék. Barátok leszünk, és sokat mesélünk egymásnak. Végtére is. Mi az élet? A jövő még nem érkezett el, és nem tudhatjuk, mit tartogat. A jelen csak egy pillanat, a múlt hosszú mese. Aki nem mond és nem hallgat mesét, az csak a pillanatnak él, és az nem elegendő. Repfalik ígérete nem volt puszta szó. Már másnap megparancsolta embereinek, hogy építsenek házat Naftalinak, a mesemondónak. A birtok nem szűkölködött épületfában, és mesterember is volt elég. Naftalit zavar fogta el, amikor meglátta a ház tervét, hiszen neki elegendő lenne egy kis házikó, meg egy istálló szusznak. A terven pedig nagy házat látott sok szobával. Minek épített neki ekkora házat, kérdezte Repfaliktól Naftali, a földbirtokos pedig így válaszolt. Mert szükséged lesz rá. Miért? Kérdezte Naftali. És lassan fény derült a rejtélyre. Élete során Repfalik rengeteg könyvet összegyűjtött, annyit, hogy már el sem fértek nagy házában, sok könyvet tehát a pincében meg a padláson raktároztak el. Meg aztán Repfalikkal folytatott beszélgetései során Naftali elmondta, hogy neki magának is sok meséje van, meg olyanok is, amiket mások meséltek, s ezt mind leírta papírra. Már egy ládára való kézirata összegyűlt, de nem tudja kinyomtatni a meséket, mert Lublinban, meg a többi nagyvárosban igen sok pénzt kérnek a nyomdászok a kinyomtatásért, és Lengyelországban nem vesznek annyian mesekönyvet, hogy a költség megtérülne. Naftali háza mellett Repfalik nyomdát építetett. Lublinból hozatott ólombetűket, akkoriban még nem ismerték a szedőgépet, meg egy kézi sajtót. Ezentúl Naftali maga szedheti, nyomhatja a mesekönyveit. Amikor meghallotta, mit tesz érte Repfalik, nem akart hinni a fülének. Akárhány mesét hallottam, vagy meséltem, ez szebb valamennyinél. Még azon a nyáron elkészült minden. A ház, a könyvtár, a nyomda. Korán jött abban az esztendőben a tél. Repfalik és Naftali sok időt töltött együtt. Repfalik is valóságos tárháza volt a történeteknek. Sok híres földesúrral találkozott élete során. Annak idején eljárt a danzigi, lipcsei, amszterdami vásárokra. Eljutott még a Szentföldre is, és tulajdon szemével látta a nyugati falat, Machpela barlangját és Ráhel sírját. Repfalik sokat mesélt, és Naftali lejegyezte a történeteit. Szusz istálója nagy volt egyetlen lónak. Repfalik birtokán sok öreg ló élt, amelyik már nem bírta a munkát, így hát Szusz nem volt egyedül. Amikor Naftali meglátogatta kedves lovát az istállóban, látta, hogy Szusz a fejét a balján vagy a jobbján álló lóhoz hajtja, és Naftali úgy vélte, Szusz a mesét hallgatja, amit a másik ló mesél, vagy éppenséggel ő meséli halkan a maga ló életének történeteit. Igaz, a lovak nem tudnak beszélni, de Isten teremtményei szavak nélkül is megértetik magukat. Azon a télen Naftali sok mesét írt. A maga történeteit, meg amiket Repfaliktól hallott. Kiszedte valamennyit, azután kézi sajtóján kinyomtatta. Néha, amikor a nap rásütött az ezüstös hóra, Naftali szán elé fogta Szuszt meg egy másik lovat, és behajtotta közeli városokba, hogy árulja a könyveit, vagy ingyen odaadja azoknak, akiknek nincs rá pénzük. Néha Repfalik is vele tartott. Fogadóban aludtak, kereskedőkkel, földbirtokosokkal, a rabbik udvarába igyekvő haszidokkal időztek. Mindenkinek volt mesélni valója, és Naftali leírta a történeteket, vagy elraktározta az emlékezetében. Naftali maga sem vette észre, és eltelt a tél. Pészakkor Repfalik fiai, leányai, unokái összegyűltek a birtokon, hogy együtt ünnepeljenek, és Naftali megint csodálatos történeteket hallott. Varsóról, Krakkóról, sőt még Berlinről, Párizsról, Londonról is. Azon a tavaszon megtörtént, amitől Naftali régen rettegett. Szusz megbetegedett, és nem evett. Sütött a nap, és Naftali kivezette Szuszt a mezőre, ahol zsendült a fű, és sok virág virított. Szusz leheveredett a napfényben, nézte a füvet, a virágokat, de már nem legelt. Némaság tükröződött a szemében, annak a teremtménynek a nyugalma, amely leélte életét, és kész kitenni a pontot földi története után. Egy délután, amikor Naftali kiment megnézni, hogy van szeretett lova, látta, hogy Szusz kimúlt. Naftali nem tudott parancsolni könnyeinek. Szusz az életének része volt. Naftali sírtásod Szusznak, nem messze a vén tölgytől, amelynek az árnyékában Szusz kimúlt, és eltemette kedves lovát. Fejfául a sír fölé szúrta az ostort, amelyet nem használt soha. Az ostornak tölgyfából volt a nyele. Néhány hét múltán Naftali észrevette, hogy az ostor nyíl kisarjadt. Gyökeret eresztett a földbe, amelyben Szusz nyugodott, és leveleket hajtott. Fa nőtt Szusz sírján. Fiatal tölgyfa, amely Szusz testéből szívta az éltető nedveket. Idővel ágak sarjadtak a fiatal fán, az ágakon madarak daloltak és rakták fészküket. Naftali alig hitte, hogy az öreg kiszáradt ostornyélben annyi életerő maradt, hogy nőjön, zöldeljen. Valóságos csodának tartotta. Amikor a fatörzse vastagodott, Naftali a kérgébe véste Szusz nevét, meg a születésének és halálának idejét. Igen, az egyes lények meghalnak, de ezzel nem ér véget a világ története. Az egész föld, a csillagok, a bolygók, az üstökösök isteni történetet zárnak magukba, az élet forrását. Egyetlen végtelen és csodálatos történetet, amelyet csak Isten ismer a maga teljességében. Néhány esztendő múltán Repfalik is távozott az élők sorából, és pár év múlva Naftali a mesemondó is követte. Addigra már nem csak Lengyelországban, de külhonban is elterjedt mesekönyveinek a híre. Halála előtt Naftali azt kérte, temessék a Szusz sírján növő fiatal tölgyfa alá, amelynek ágai a vén tölgyfát érik. Naftali sírkövére a Szentírásnak ezeket a szavait vésték. Akik egymást kedvelték és szerették, míg éltek, a halál sem szakította el.
Isaac Bashevis Singer, Naftali, a mesemondó meg a lova, Szusz című novelláját Borbás Mária fordításában Kulka János olvasta fel. Szerkesztette Morsa Léva, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvételt Ördög Zsuzsanna és Németh Zoltán készítette 1996-ban, és legutóbb 2019. július 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
Tabántól a Vízivárosig, omnibuszon. A kalauz Gerő András történész.
Mai sétánkban fölvillantjuk a múlt századi életet, és híradásokat közlünk az omnibuszról, korabeli újságok és későbbi visszaemlékezések alapján.
Omnibuszos utazásunkat a korabeli Tabánból kezdjük, amikor arra felé megindult az első omnibusz. Ez a múlt század közepe előtt valamivel történt. Hogyha akkor körülnézünk a Tabánban. Látjuk azokat a jellegzetes apró házakat, amelyeket mi már csak későbbi fényképfelvételekről ismerhetünk. Nagyon jellegzetes része volt ez a városnak. Hogy alakulhatott ez ki, hogy ilyen szinte faluszerű település volt ott, és hogy élhettek ott az emberek akkoriban?
Hát az, az igazság, hogy a reformkori Pest-Buda egészében véve is azért inkább emlékeztetett egy a mai világképünk szerint egy kisvárosra, és a kisváros város magva körül falusias jellegű szerkezetre, település szerkezetre, mintsem egy modern nagyvárosra. Hiszen Pest-Buda, majd Budapest fejlődése azért döntően az 1867 utáni időszakban következik be. Az 1840-es években ez a pesti por és sár, ugye ezt Pestre mondta, írta Széchenyi István gróf, ez azért uralta a vidéket, és Buda sem volt más ebből a szempontból. Széchenyi nyugodtan írhatta volna a Budai por és sár című könyvét is. Az, hogy a város, vagy a város magvát körülölelő településrészek ilyen falusias jellegűek voltak, az azzal is összefüggött, hogy az emberek sok esetben még tartottak állatot, tartottak olyan fajta kiskertet a ház körül, amely a megélhetésükhöz járult hozzá, és hát összefüggött természetesen mindez azzal is, hogy maga a város szerkezet még nem volt abban az értelemben kikristályosodott, eltekintve most Budáról beszélve a középkorból őrzött várnegyeddel, hogy ettől eltekintve egyáltalán nem volt ez egy kikristályosodott szerkezet, így aztán hát kicsit össze-vissza települtek bele az emberek ezekbe a környezetekbe.
Hogyha összehasonlítjuk a Duna két partját, Pestet és Budát, akkor melyiket látjuk mozgalmasabbnak, hiszen Pesten itt van a történelmi belváros, amit ma már így hívunk, és Budán pedig, hát amint te is mondtad, a Várnegyed, ami azért egy centruma Budának, és hát a Tabán és a Víziváros, amiről most beszélgetünk, az voltak éppen a Várnegyed körében helyezkedik el. Melyik volt a mozgalmasabb, hol volt nagyobb élet?
Pesten. Pest volt az igazi polgárváros, és nem véletlen, hogy aztán, amikor a város fejlődése igazán megindult, Pest jóval rohamosabban, nagyobb ütemben fejlődött. Ezzel együtt Budának is megvolt a maga vonzása, vonzereje. Pontosan ennek a résznek, hát ha nem is pontosan a Tabánnak, hanem a Tabántól egy kicsit a észak felé haladunk. Ott is találhatunk mozgalmas pontokat és elemeket, hiszen fürdőket lelhetünk fel ezen a vidéken. A fürdő egy nagyon fontos szerepet töltött be, és a fürdők körül azért mindig volt mozgás és élet. Több ok miatt, először is azért, mert a fürdés maga ekkor a korszakban még eléggé luxus jellegű szórakozás volt. Ne felejtsük el, hogy a polgárosodás előtti időszak általában egy igen büdös korszaka az emberiségnek. Ez azzal függ össze, hogy a mosdás maga nem volt egy túlzottan hát felülértékelt tevékenységi forma az emberek körében, és azért nem, mert nehéz volt vízhez jutni. A Dunáról kellett általában vizet hozni, annak, aki csak úgy akart fürdeni, annak pedig, akik hát rendszeresen kívánt tisztálkodni, kínálkoztak ezek a nyilvános fürdők, még a török korból itt maradt fürdők. A törökök már rájöttek arra, hogy ez a budai rész rengeteg olyan forrással rendelkezik, amely alkalmas arra, hogy fürdőket működtessen, és lényegében a folytonossága a fürdőéletnek Budán megőrződött.
Beszéltünk arról, hogy a fürdőéletben többnyire olyan emberek vettek részt, olyan emberek fürdőztek ezekben a fürdőkben, akik valamennyire jobb módúak voltak. Hogyha elindulunk a Tabántól ezen a bizonyos számunkra már képzeletbeli omnibuszon a Víziváros felé, a fürdők felé, akkor mit lehet elgondolnunk arról, hogy kik utaztak omnibuszon, hiszen már ez is egy jobb módot feltételez nyilván, mert a szegényebbek gondolom gyalog jártak.
Igen, de hogyha két oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor azt lehet mondani, hogy először is teljesen igazad van, hogy aki szegény volt, az persze gyalog járt. Viszont aki nagyon gazdag volt, az nem szállt föl olyan járműre, ahol másokkal együtt kellett utaznia. Tehát a nagyon gazdagok, azok saját hintón jártak, adott esetben saját lovon közlekedtek, És azt lehet mondani, hogy inkább egy ilyen korabeli középosztály volt az, amelyik szívesebben használta ezt a társas közlekedési járművet, amit omnibusznak hívunk. Ez körülbelül arra emlékeztethet minket egy ilyen nagyon polgárosodás korabeli előtti, vagy a polgárosodás korát éppen elkezdő társadalmi szerkezetben, hogy igen, az már önmagában egy szórakozás volt, tehát valami fajta luxus volt, hogy valaki megengedhetett magának egy omnibusz járatot, jegyet vehetett oda, de az igazán gazdag embereknek erre nem volt szükségük.
Honművész, 1837. A budai császárfürdőbe, mely hathatós gyógyerejére nézve annyira elhíresedett, eddig elé sokan leginkább azonokból nem járhattak, mivel a várostól távolsága miatt oda másként nem juthattak, mintha a budapesti igen drága, s mint a budai Spiegel című német folyóirat utóbbi száma mondja, még a bécsieknél is sokkal drágább bérkocsikon vitették odas vissza magukat. Ezen nehézségen könnyíteni óhajtván, Réder úr, a császárfürdőnek bérlője, néhány igen ékes, 9 ülésű, ablakos kocsikat hozatott Bécsből, melyeken a nyári fürdésnek egész ideje alatt minden órában kikocsizhatnak a pestiek a nevezett fürdőbe, és pedig csak 10 ezüst korona díjért. E kocsik Pesten a német színházi kávéház mellett fognak állani.
Az omnibusz mennyiben volt forradalmi újítás, nem technikailag értem persze, hanem a város életében, mennyire kavarta fel a város életét egy olyan jármű, amelyik akkor tűnt fel a hiedelmek szerint Londonból érkezett Magyarországra az ötlet, hogy itt is kéne ilyen lóvontatta buszokat közlekedtetni. Most persze nyilván ilyen mosolyogni való dolog, de hát nyilván azért forradalmasította ez a közlekedést akkoriban.
Hát hogy ne, de én azt hiszem, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a közlekedés forradalmasította, hanem azt, hogy természetessé tette azon tényt, hogy az emberek helyet változtatnak. Ez nagyon fontos, mert itt azért arról van szó, hogy egy olyan világot képzeljünk el, ahol több száz évig az emberek zöme nem mozdult el arról a helyről, ahonnan megszületett. Egy nagyon szűk körben élték az emberek az életüket. És az omnibusz az tulajdonképpen a városon belül ugyan, de megteremtette a mobil, a helyváltoztató élet felfogás lehetőségét. Tehát nem technikai értelemben egy nagy dolog ez az omnibusz, hanem abban az értelemben, hogy kifejezte és egyben ösztönözte azt az igényt, hogy az emberek közlekedjenek a városon belül. Ez hihetett a társas életre is, hiszen már nem tűnt teljesen reménytelennek meglátogatni egy tőlünk 2-3 kilométerre lévő ismerősünket. Egyáltalán ismerőseik lehettek az embereknek. Egyáltalán ismerkedhettek az omnibuszon. Tehát a társas élet keretei bizonyos értelemben tágultak. Tehát én azt gondolom, hogy az omnibusz még ebben a kezdetleges formában valamifajta átmenetet képezett az eredeti falusi szűkörű patriarchalitás és a nagyvárosi anonimitás között. Egy igazi nagyváros, az emberek már fogalmuk nincs arról, hogy ki a másik, hova megy, miért jön, és egyáltalán ki ő, mi ő. Egy kis falusi jellegű településen pedig mindent tudnak egymásról az emberek. Az omnibusz ez az átmenet a kettő között, amikor még nem tudunk róla mindent, ugye már nem tudunk róla mindent, de azért, ha naponta találkozunk vele, vagy rendszeresen látjuk, hogy ott megy el, akkor azért még valami közünk maradt hozzá, és nem az ismeretlenség homályába vesznek el ezek a városi arcok.
Új idők 1930. Pest-Budán az 1840-es években már vidáman jártak az omnibuszok, többnyire a Szervita térről indultak. Városliget, Császárfürdő, Városmajor, Zugliget, Tabán voltak a főbb vonalak. Divatba jönnek a színházi előadások végét megváró járatok. Nem nagyon sok helyről kellett hazavinni a közönséget. Az első évek omnibusz utazásai kedélyesek voltak. Az az abszolút közöny, sőt ellenségeskedés, amellyel a villamos utasok nézik egymást, ismeretlen volt a táblabírák korában. Az omnibuszon való utazás is az élvezet nemzetek közé tartozott. Nagyanyánk, ha elvégezte komisszióit, szép csendesen elindult a szénatér felé. Ott várta őt a kényelmes, barátságos omnibusz. Igenis várta, sőt, megvárta. Azt a mindenfél órás vagy minden órás indulást nem kellett nagyon komolyan venni. Ha egy fél órát kellett üldögélni indulás előtt a kocsiban, az sem volt baj. Pihentünk a séta után. Pótlólag gyönyörködtünk a járókelőkben. Várni csak ma gyűlöletes dolog. 50 év előtt nem volt az. Akkor vártuk kedves, megszokott utitársainkat, esetleg újakat is. Mert egyszer még csak lehetett ismeretlenül utazni az omnibuszon, másodszor azonban nem. A császárfürdőből pedig egyszer sem lehetett omnibuszon úgy elfuvaroztatni magunkat, hogy egy kis élvezetes tereferével ne hosszabbítsuk meg a nap gyönyöreit.
Ez mulatságot is jelentett akkoriban, hogy az emberek egy különlegesen gyors járművel utazhattak, és hát ez egy városrésznek az életét is azért nagyban befolyásolja, hogyha haladunk a Tabántól a Víziváros felé, akkor mit veszünk észre, hogy mit csinált a tabáni és vízivárosi polgár mondjuk vasárnap? Pesten azt lehet sejteni, hogy akkor talán még nem épült ki annyira a korzó, mint a század vége felé, de hát nyilván azért voltak olyan területek, ahol az emberek kivonultak vasárnap. Budának volt ilyen korzója ezen a Dunaparti részen?
Hát korzó ebben az értelemben nem volt, és persze a kérdés, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen évszakban vagyunk, azért ne felejtsük el, hogy ez egy kontinentális éghajlatú ország, és ha egy kemény tél van, akkor az emberek otthon vannak.
Mondjuk könnyű tavasz.
Hát a könnyű tavaszról esik szó, akkor az emberek egyrészt vagy szorgoskodtak kicsit a házuk körül, az is belefért az életvitelükbe, hogy elmentek egy-egy kisvendéglőbe. Hát Krúdi Gyula, aki ugyan inkább az óbudai kisvendéglőket szerette, de egészen lírai és megható kis írásokat tudott közölni a tabáni és vízivárosi kis vendéglőkről is. Tehát elmehettek ilyen kis vendéglőkbe, ahol a férfiak sörözhettek, ezeknek a kis vendéglőknek az udvarán rendszerint kugli volt, a kugli az nagyon fontos, és ha hideg volt, rossz idő volt, akkor behúzódtak ezekbe a kis vendéglői termekbe, bort iszogattak, és hát ferblisztek. Tehát ez a kártyajáték volt az, amelyik uralta tulajdonképpen nem csak a Vízivárost és a Tabánt, hanem ezt a magyar világot.
Sürgöny, 1862. Figyelmet kérek, csodálatos találmányról szólok. Minden ünnepnapon az omnibusz téreken nagyszerű előadást tartatik. Cím az Omnibuszok ostroma. Előadja a pesti publikum. Gyönyörű látvány, mint veszik be a legnagyobb önfeláldozással az omnibuszokat. Jaj, annak két szerénykedik, mert az nem látja meg az ígéret földét. Itt az nyer, aki mer. Gyermekek tolatnak félre, kíméret nélkül, nők krinolinja csak amúgy ropog és recseg, családok választatnak széjjel, szállj le, ülj fel, várj meg, szóval káosz, zűrzavar, komédia. Pedig milyen könnyen lehetne bajon segíteni. Párizsban még több néppan, s még több omnibusz, de ilyesmi nem történhetik. Miért? Egyszerű okból. Minden omnibuszi élvekre vágyó egyén a felügyelőhöz fordul, s tőle egy számot kap ingyen. Annyi számot osztogatnak ki, ahány rendelkezés alatti hely van a kocsikban. Érkezik az omnibusz, a felügyelő a lépcsőkhöz áll, a számokat sorra szólítja. Midőn a kocsi telve van, az, ki nem kapott helyet, kicseréli számát kisebb számmal, s akkor a közelebbi kocsival reálkerül a sor. Szám nélkül nem szabad omnibuszba ülni, s ha valaki beül, leszállítják. E példát követésre ajánlom, mert ideje, hogy nálunk is ez apró szkandalumok megszűnjenek.
Van-e valami szembetűnő változás akkor, hogyha elindulunk ettől a apró házas dombos vidéktől egészen a Lánchíd felé, amelyet akkoriban kezdtek építeni. Van-e valami szembetűnő változás a házakban, az emberek öltözékében, az életmódban?
Hát annyi van, hogy a Tabán, mint ahogy említetted is, részben ilyen földbesüppedő, időnként földbesüppedő kis házakból állt össze, és ahogy közeledtünk a Dunapart felé, és ahogy a Lánchíd maga kezdett egy város szervező elemé válni, hiszen a Lánchíd nem egyszerűen egy híd volt, hanem az egyetlen híd, egyetlen állandó kőhíd, amelyik először kötötte össze az ország két részét. Most tehát a Lánchíd körül már elkezdtek kialakulni azok a nagy épületek, palota jellegű épületek, bérházak, amelyek megelőlegezték ennek a városnak a nagyvárosi, világvárosi jellegét. Tehát tulajdonképpen az ember egy olyan 1-2 kilométeren belül egy ilyen 17-18. Századi falusias kis települési képzettől mondjuk eljuthatott egy modern nagyvárost megelőlegező vizuális benyomásig.
Utazás az omnibuszon. Nagyon kellemetlen lehetett az omnibusz közlekedés, hogy ilyeneket ír az egykori krónikás a kis újságban. Bizonyos urak azon álmodoznak, hogy ők világvárost csinálnak Budapestből, pedig Budapesten sok a kifogásolni való, egyelőre ezeken a bajokon kellene segíteni. Az omnibuszok, ez régi panasz, kritikán aluliak. A vállalkozók olyan kocsikat bocsátanak a közönség rendelkezésére, melyek mintaképei lehetnének a kényelmetlenségnek és a rondaságnak. A lovak végelgyengülésben szenvednek, s így aztán egy budapesti omnibusz annyi idő alatt jut el például a szarvas fogadótól a királyfürdőig, amennyi idő alatt egy élelmes amerikai New Yorkból Hamburgba utazik. A közönség aztán a vállalkozó helyett szidja a kocsist, a kocsivezetőt, akik pedig a legjobb akarattal se segíthetnek a bajon. Hasonló bírálat illeti meg a dúsgazdag lóvasút társaságot, melynek kocsiait az ember nem győzi bevárni az állomásokon. Piszkos, kényelmetlen kocsik ezek is, és rendesen annyira túl vannak tömve, hogy az ember úgy össze van préselve, mint a hering. Amellett olyan menetrendje van a lóvasút társaságnak, hogy esti 9:30 órakor Óbudáról már nem indul kocsi. Szintúgy nem indul kocsi 9 óra után Újpestről sem, hova a lóvonatok csak 5/4 óra alatt jutnak ki. Több villamos vasútra van szükség, mert míg minden más város azon iparkodik, hogy minél több ilyen vasútja legyen, addig nálunk csak 2 villamos vasútvonal van. Ezen segíteni kell. 1890. február 14-e.
A mai képzetünk szerint ez az ottani vidék, amiről most mi beszélünk. Mennyire volt fejlett technikailag, hát iparilag persze nincs értelme erről beszélni, de mégis azért mondjuk, ha belépünk egy ilyen házba, akár egy tabáni házba, akár egy belsőbb területen lévő házba, akkor mit látni ott? Hogy nézett ki belülről egy ilyen ház?
Hát ami a fejlettséget illeti, persze itt hát különbségeket kell tenni, hogy hol van az ember. A Tabán az ebben az értelemben, ha egy modern nagyváros értelemben gondoljuk el a fejlettséget, a város legfejletlenebb részei közé tartozott. Amint említettem, ez az egész Dunaparti rész persze már kezdett fejlődni, és a fejlettséget jelzi az egyébként, ez már a századforduló időszakára tehető, hogy mondjuk a Lánchíd után, a mai Batthyány tér magasságában már megépül az a csarnoképület, ma is egyébként élelmiszeráruház működik ott, amely része volt annak a 6 csarnoképületnek, amelyel az akkori főváros vezetése a főváros hát élelmiszerellátásának alap elemeit volt hivatott biztosítani. Tehát ez azt jelzi, hogy egy komoly fizetőképes kereslet alakult ki ezen a vidéken. Úgyhogy lehet azt lehet mondani, hogy a Tabánnak éppen ez volt a sármia, az unikális, egyedi jellege, hogy az épülő nagyvároson belül megtartott, megőrzött egyfajta nagyon határozott vidékies jelleget.
8 órai újság 1918. szeptember 25-e. Újból közlekedik az Omnibusz Budán. Budapest legdrágább közlekedési járműve, az Omnibusz megharagszik időnként egy-egy vonalra és sztrájkol. A személyzet ló- és takarmányhiányra való hivatkozással azokon a vonalokon, ahol nem telnek meg minden menetnél roskadásig a rozoga batárok, beszünteti a forgalmat. A bajba jutott városrészek polgárai azután kénytelenek ünneplőbe öltözni és deputációba menni, hogy valahogy állítsák vissza a forgalmat. Különösen áll ez a budaiakra, akikkel igen rosszul bánik az Omnibusz társaság. Minduntalan kellemetlenkedik valamivel. Még a legjobb eset szegény budaiakra az, ha csak holmi nagyobb áremelést követel az Omnibusz társaság, sokkal nagyobb baj az, ha előbb azonban beszünteti a kocsi járatokat, mint legutóbb tette. Persze hosszas könyörgésre mégiscsak megnyitotta újból a forgalmat nagy kegyesen, de egy szakaszjegy árát 30 fillérben szabta meg. A következő komoly hangú kommuniké adja hírül a nagy eseményt. A Székesfőváros tanácsa e hó 3-án hozott határozata értelmében a Szénatér és a Marcibányi tér között több hónapon át beszüntetett társaskocsi közlekedés mától kezdve újra megindult. Egyelőre egy kocsi közlekedik 25 percnyi időközökben. A szakaszjegyára 30 fillér. Amennyiben a kocsit sokan veszik igénybe, úgy a közlekedés sűríteni fogják. A második kerületi bizottsági tagoknak azt a kérdését, hogy a budai Lánchíd fő Szénatér közötti beszüntetett társaskocsi közlekedés újból vegyék fel, ló- és takarmányhiány miatt egyelőre nem lehet teljesíteni. Kilátásba vették azonban, hogy a közúti villamos igazgatóságával folytatandó tárgyalások alapján a budai Lánchíd fő és Szénatér között a budai Dunaparton át közlekedő közúti vasúti kocsik sűrűbben járjanak.
Végezetül egy személyes kérdés a történészhez. Te, aki nagyon jól ismered ezt a korszakot, és nem csak a történelmi eseményeket, hanem a korabeli életet is, mennyire élnél szívesen abban a korban, akár a Tabánban, akár a Vízivárosban, és mennyire szívesen omnibuszoznál mondjuk a metró vagy az autó helyett?
Azt hiszem, az omnibusz szeretném. Az omnibusz egy nagyon jó dolog, annál is inkább, mert akkor csinos hölgyeket lehet látni, esetleg biztató pillantásokat lehet váltani. Többre nincs nagyon lehetőség egy omnibuszon, és a szigorú gárdadámok azok nem is engednének többet. Szóval az omnibusz mindenképpen pártolnám, már a saját életembe is, és nagyon örülnék annak, hogyha egy ilyen túlideges, túlfűtött nagyvárosi létben az embernek meg adatna az a lassú nyugalom, amit egy omnibuszos közlekedés jelent a maga poroszkáló lovacskáival és a kis zögykölődéseivel. Másrészt azonban én személy szerint én egy pesti ember vagyok, és nem véletlenül a magyar köznyelvben máig az itt lakó emberek nem úgy hívják ezt a várost, hogy Budapest, tehát nem azt mondják, hogy budapesti, hanem azt mondják, hogy pesti. Még az is azt mondja magáról, hogy pesti, aki budai. És ez azzal függ össze, hogy azért ennek a városnak a jellegadó része az Pest. Most a szószoros geográfiai értelemben vett Pest, tehát amikor ebben a szóhasználatban összemosódik Buda és Pest, akkor ez semmi más nem fejez ki, mint az, hogy a súlypontja ennek a városnak Pesten van. És én nagyon szeretem Pestet, nagyon meg tudom érteni, aki budapárti, azt is meg tudom érteni, aki tabánpárti. A Tabánt jelen pillanatban egyetlen egy határozott célra használom, de azt minden évben, amikor van hó, a fiammal kimegyünk oda szánkózni, és azt hiszem, hogy ez egy igazán jó mulatság.
utazott a Tabántól a Vízivárosig omnibuszon. Gerő András történészt hallották. A műsort Várkonyi Benedek szerkesztette. Közreműködött Katona Erzsébet.
A felvétel 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Levente és Bródi János legendás rockoperája a Budapesti Operett Színház előadásában.